Köszönöm, Mr. Hastings. És csendesen kisétált a francia ablakon, hűvös biccentéssel jelezve, hogy utamra bocsát. Nem, az egészen bizonyos, hogy Bauerstein nem érdekli. Nincs olyan asszony, aki ilyen jeges közönnyel tudná eljátszani a szerepét. Poirot másnap reggel nem jelentkezett, a Scotland Yard emberei sem mutatkoztak. De ebéd időben új bizonyíték nyomára, illetve hiányára bukkantunk. Hiába igyekeztünk a negyedik levél nyomára bukkanni, amit Mrs. Inglethorpe a halálát megelőző este írt. Minden erőfeszítés eredménytelennek bizonyult, úgyhogy nem is foglalkoztunk vele többet, csak reméltük, hogy majd egy szép napon magától előbukkan. És pontosan ez történt. Mert a második postával levél jött egy francia zeneműkiadótól jelezve, hogy Mrs. Inglethorpe csekét megkapták, és sajnálkoznak, hogy egy bizonyos orosz népzenesorozatot sehogy sem tudnak megszerezni. Így az utolsó reményünk, hogy Mrs. Inglethorpe utolsó esti levelezése útján oldjuk meg a rejtét, füstbe ment. Közvetlenül teja előtt lementem a faluba, hogy elmondjam Poirotnak ezt az új csalódást, de a legnagyobb bosszúságomra megint nem volt otthon. Csak nem Londonba ment már megint? Nem, monsieur, csak Tadminsterbe ment vonattal, hogy megnézze egy ifjú hölgy gyógyszertárát, mondta a belga, aki ajtót nyitott. Ostoba szamár! Kiáltottam. Megmondtam neki, hogy szerda az egyetlen nap, amikor szinti a szabadnapos. Mondja meg neki, hogy jöjjön át a kastélyba holnap reggel, jó? Természetesen, uram. De másnap nyoma sem volt Poirotnak. Kezdtem méregbe jönni. Enyhén szólva kezdett nagyon fölényesen viselkedni velünk. Ebéd után Lawrence félre vont, és megkérdezte, hogy lemegyek-e a faluba megkeresni Poirot. Nem, nem hiszem. Majd feljön, ha kíváncsi lesz ránk. Úgy? Lawrence nagyon határozatlannak tűnt. Szokatlanul idegesnek látszott, és ez felkeltette az érdeklődésemet. Miért? Miről van szó? Kérdeztem. Ha van valami különös, akkor persze lemehetek. Hát nem nagy dolog, de ha már lemegyek... Megmondaná neki? Itt suttogóra fogta a hangját. Hogy azt hiszem, találtam még egy feketés csészét. Poirotnak arról a talányos üzenetéről már majdnem megfeledkeztem, de a kíváncsiság ismét feltámad bennem. Lawrence semmi többet nem mondott, úgyhogy elhatároztam, leszállok a magaslóról, és még egyszer felkeresem Poirot a faluban. Ezúttal mosolyogva fogadtak, Monsieur Poirot itthon van. Volnék szíves befáradni? És én felmentem a lépcsőn. Poirot az asztalnál ült, arcát a tenyerébe temette, amikor beléptem, felugrott. Mi baj van? Kérdeztem aggódva. Csak nem beteg?
Nem vagyok beteg. Csak egy rendkívüli fontos dologban kell döntenem.
Hogy elkapja-e a gyilkost, vagy sem? Kérdeztem tréfálkozva. Legnagyobb meglepetésemre Poirot komolyan bólintott.
Beszélni, vagy nem beszélni, ahogy a maguk nagy Shakespeare-je mondotta, ez itt a kérdés.
Nem fáradtam azzal, hogy kijavítsam. Komolyan beszél Poirot?
A legkomolyabban, mert hiszen itt a legkomolyabb dolog forog kockán.
S mi légyen az?
Egy nő boldogsága, mon ami, mondta Poirot komolyan.
Erre igazán nem tudtam, mit feleljek.
Elérkezett a pillanat, mondta Poirot elgondolkozva. Én nem tudom, mit évő legyek. Tudja, itt most nagy tétről van szó. Hercule Poirot kívül más meg sem próbálkozna vele, és büszkén a mellére csapott. Hogy a hatást el ne roncsam, néhány pillanatig tiszteletteljesen hallgattam, aztán átadtam Lawrence üzenetét. Aha, kiáltott Poirot. Talált még egy feketés csészét, nagyon helyes. Ennek a maga búbánatos Monsieur Lawrence-ének több esze van, mint hinné az ember. Jó magam, nem sokra tartottam Lawrence eszét, de nem akartam ellent mondani Poirotnak. Inkább szeliden megleckéztettem, amiért elfelejtette az utasításaimat, és Cynthia szabadnapján ment Tadminsterbe. Való igaz, lyukás az agyam, mint a szita. Mindazonáltal a másik hölgy is nagyon kedves volt. Sajnálta, hogy olyan csalódott voltam, és ezért a lehető legkedvesebben megmutogatott nekem mindent.
Hát akkor nincs hiba, majd egy másik napon tejázik Cynthiával. Beszámoltam neki a levélről is.
Sajnálom, mondta, sokat vártam attól a levéltől, de hát így kellett lennie. Ezt az ügyet belülről kell kibogozni, megkopogtatta a homlokát. Ezek a kis szürke sejtek, ezek döntik el a dolgot. Aztán hirtelen megkérdezte. Ért maga az új lenyomatokhoz, barátom?
Nem, feleltem meglepetten. Azt tudom, hogy nincs két egyforma új lenyomat, de ezzel véget is ér a tudományom.
Helyes?
Kinyitott egy kis fiókot, elővett néhány fényképet, és letette az asztalra.
Egyes, kettes, hármasnak neveztem el őket. Mit tud mondani róluk? Figyelmesen tanulmányoztam a fényképeket.
Azt látom, hogy mindegyik óriásira van nagyítva. Az egyes számra azt mondanám, hogy egy férfi új lenyomata, hüvelyk és mutató új. A kettes szám egy hölgyé sokkal kisebb, és mindenben különbözik az előzőtől. A hármas szám pedig egy pillanatra elhallgattam. Itt mintha sok új lenyomatot látnék egymáson, és jól felismerhetően ott van közöttük az egyes számé is.
A többit eltakarva?
Igen. Határozottan felismeri?
Igen.
Biztos, hogy a kettő ugyanaz. Poirot bólintott, óvatosan kivette a fényképeket a kezemből, aztán ismét a fiókba zárta. Feltételezem, mondtam, hogy mint rendesen most sem kíván magyarázattal szolgálni.
Ellenkezőleg, az egyes szám Monsieur Lawrence új lenyomata.
A kettes szám Mademoiselle Cynthiáé. Ezek nem lényegesek, csak az összehasonlítás kedvéért vettem le őket. A hármas szám viszont már sokkal bonyolultabb.
Igazán?
Mint látja, valóban óriási nagyítás. Észrevehette, hogy valami foltféle van a képen. Most nem magyarázom el az egész rendszer működését, a hintőporozást, stb., amit alkalmaztam. A rendőrség jól ismeri az eljárást, amelynek segítségével lefényképezhetők egy tárgyon található új lenyomatok. Nos, barátom, látta ezeket az új lenyomatokat. Már csak azt kell elmondanom magának, hogy milyen tárgyról származnak.
Folytassa!
Kiáltottam izgatottan. Bien. A hármas számú felvétel egy apró üvegcse óriásira nagyított felszínét ábrázolja a Tadminsteri Vöröskereszt Kórház gyógyszertárának méregszekrényében.
Jóságos Isten!
Kiáltottam. De hogy került oda a Lawrence Cavendish új lenyomata? Közelébe sem ment a méregszekrénynek, amikor ott jártunk.
De még mennyire, hogy a közelébe ment?
Lehetetlen. Egész idő alatt együtt voltunk mindannyian. Poirot a fejét rázta.
Nem, barátom, volt egy pillanat, amikor nem voltak mindnyájan együtt. Volt egy pillanat, amikor nem lehettek mindnyájan együtt, különben nem lett volna szükség, hogy Lawrence után szóljanak és kihívják az erkére.
Erről meg is felejtkeztem, ismertem el.
De az tényleg csak egy pillanat volt.
Éppen elegendő, mire? Poirot meglehetősen titokzatosan mosolygott.
Éppen elegendő egy úriember számára, aki hajdanán orvosnak készült, hogy természetes érdeklődését és kíváncsiságát kielégítse.
A tekintetünk találkozott. Poirot kifürkészhetetlen volt, felkelt és dúdolni kezdett. Gyanakodva figyeltem.
Poirot,
kérdezte. Mi volt abban az üvegcsében? Poirot kinézett az ablakon.
Strychnin hidroklorid,
vetette oda, csak úgy a válla fölött, majd tovább dúdolt.
Jóságos ég,
mondtam egészen halkan. Nem voltam meglepve, számítottam erre a válaszra.
A strychnin hidrokloridot tisztán nagyon keveset használják, csak néha tabletta formában. A legtöbb gyógyszerben a hivatalos oldatát, a strychnin hidrokolort használják. Ezért lehetséges, hogy az új lenyomatok azóta is érintetlenül maradtak.
És hogyan tudta elkészíteni ezt a fényképet?
Leejtettem a kalapomat az erkéről, magyarázta Poirot egyszerűen. Látogatókat nem engedtek le a parkba ebben az órában, úgyhogy sűrű bocsánatkéréseim közepette, Mademoiselle Cynthia a kolléganőjének le kellett mennie a kalapomért. Ezek szerint tudta, hogy mit fogott találni? Egyáltalán nem tudtam. Csak rájöttem a maga elbeszéléséből, hogy az is lehetséges, hogy Monsieur Lawrence odament a méregszekrénykéhez, a lehetőségről pedig meg kell győződni, vagy el kell vetni.
Poirot, mondtam.
A vidámsága nem téveszt meg. Ez rendkívül jelentős felfedezés. Nem is tudom, mondta Poirot. De egy valami figyelemre méltó. Bizonyára a maga figyelmét sem kerülte el.
Mégpedig micsoda?
Az, hogy túlontúl sok strichnin szerepel ebben az egész ügyben. Ez már a harmadik alkalom, hogy találkozunk vele. Az első a Mrs. Inglethorpe élénkítőszerében levő strichnin volt. Aztán az a strichnin, amit Mace csak úgy a pult fölött eladott Style Szent Mary-ben. És most ismét strichnin, amit az egyik családtag kezel. Zavarba ejtős, mint tudja, én nem kedvelem a zavaros helyzeteket.
Mielőtt még válaszolhattam, az egyik belga dugta be a fejét az ajtón.
Egy hölgy várakozik odalenn, Mr. Hastingset keresi.
Egy hölgy.
Felugrattam. Poirot jött utánam a keskeny lépcsőn. Mary Cavendish állt az ajtóba. Egy öreg hölgynél voltam látogatóban a faluban, magyarázta Mary. És mivel Lawrence mondta, hogy itt van Mr. Poirotnál, gondoltam, beszólok.
Sajnálom, asszonyom, mondta Poirot. Azt reméltem, engem akár megtisztelni a látogatásával.
Szívesen meglátogatom valamikor, ígérte Mary mosolyogva.
Jól van, jól. Ha gyomtató atyára volna szüksége, asszonyom,
Mary alig észrevehetően összerezzent.
Jusson eszébe, hogy Poirot papa mindig a szolgálatára áll.
Mary egy pillanatig rábámult, mint aki a szavak rejtett értelmét kutatja, aztán hirtelen elfordult.
Jöjjön, kísérjen el bennünket, Monsieur Poirot. Ezer örömmel, madame.
Egész úton a kastélyig Mary gyorsan és lázasan beszélt. Valahogy úgy éreztem, idegesíti Poirot tekintete. Az időjárás megfordult, a metsző szél, mintha már is az őszt sugalta volna. Mary megborzongott, sportkabátját szorosabbra fogta. Gyászos hangon zúgott a szél a fák között, mint valami hatalmas sóhajtás. A kastély főbejáratán mentünk be, és azonnal megéreztük, hogy valami nincs rendben. Dorcas futva jött elénk, sírt és a kezét tördelte. Észrevettem, hogy a többi alkalmazott is mind egy csoportban gyülekezik a háttérben, mindenki csupa fül és csupa szem.
Ó, asszonyom, nem is tudom, hogyan mondjam.
Mi történt, Dorcas? Kérdeztem türelmetlenül. Mondja már meg!
Ezek a piszok detektívek letartóztatták Mr. Cavendish-t.
Lawrence-et letartóztatták? Láttam, hogy Dorcas furcsán néz rám.
Nem, uram, nem Mr. Lawrence-et, hanem Mr. John-t.
A hátam mögött Mary Cavendish felkiáltott, és felém hanyatlott. Megfordultam, hogy elkapjam, és ekkor láttam, hogy Poirot diadalittasan néz körül. 11. fejezet. A bűnvádi eljárás. Két hónap múlva kezdődött John Cavendish pere, akit mostoha anyja meggyilkolásával vádoltak. A közbülső hetekről nem akarok sokat mondani, de együttérzésem és csodálatom leplezetlenül Mary Cavendishé volt. Szenvedélyesen védelmezte férjét, a gyilkosság vágyának még a lehetőségét is tagadta, foggal körömmel harcolt Johnért. Mondtam is Poirotnak, mennyire csodálom, és ő elgondolkodva bólintott. Igen, Mary Cavendish is olyan ember, aki a megpróbáltatások közepette a legderekabb. Akkor kerül felszínre mindaz, ami a legszebb és legigazabb benne, büszkesége és a féltékenysége.
Féltékenysége? Kérdeztem.
Igen, nem vette észre, hogy milyen szokatlanul féltékeny természet? Mint mondtam, félretette a büszkeségét és a féltékenységét. Csak a férjére gondol, s a rettenetes végre, amelyre elvár.
Nagy átérzéssel beszélt, és én is odaadóan hallgattam, mert eszembe jutott az az utolsó délután, mikor Poirot azt fontolgatta, beszéljen-e vagy sem. Én még most is alig tudom elhinni, mondtam. Tudja, egészen az utolsó pillanatig azt hittem, hogy Lawrence volt az. Poirot elvigyorodott.
Tudom, hogy azt hitte. De hogy John? John az én régi barátom. Bizonyára minden gyilkos valakinek a régi barátja, jegyezte meg Poirot filozófikusan. Az érzelmeket és az észt nem szabad összekeverni. Meg kell mondanom, hogy véleményem szerint azért sejteni engedhette volna. Lehetséges, Monami, hogy éppen azért nem tettem, mert a régi barátjáról volt szó. Ettől kissé zavarba jöttem. Az is eszembe jutott, hogyan siettem továbbadni Johnnak, amit Bauersteinnel kapcsolatban Poirot véleményének hittem. Őt egyébként felmentették az ellene emelt vádak alól. Mindazonáltal, bár ezúttal túljárt az eszükön, és a kémkedést nem sikerült rábizonyítaniuk, a jövőjét illetően nem táplálhatott vérmes reményeket. Megkérdeztem Poirot, véleménye szerint el fogják-e ítélni Johnt. Legnagyobb meglepetésemre azt válaszolta, hogy ellenkezőleg minden esélye megvan arra, hogy felmentsék. De Poirot, próbáltam tiltakozni. De hát, kedves barátom, nem mondtam magának véges végig, hogy nincsenek bizonyítékaim. Egy dolog tudni, hogy valaki bűnös, s más dolog azt be is bizonyítani. Ez az egyetlen probléma. Én Hercule Poirot tudom, de még hiányzik az utolsó láncszem. És ha meg nem találom azt az utolsó láncszemet, komoran megrázta a fejét. Mikor kezdett gyanakodni John Cavendishre? Kérdeztem egy-két perc múltán. Maga egyáltalán nem gyanakodott rá? Nem, egyáltalán nem. Akkor sem, amikor meghallotta azt a beszélgetés töredéket Mrs. Cavendish és az anyósa között? Sem akkor, amikor Mary olyan őszintétlen volt a halott szemlén? Nem. Nem jött rá arra a nyilvánvaló tényre, hogy nem Alfred Ingletort veszekedett a feleségével? Nem emlékszik, milyen kitartóan tagadta a halott szemlén? Hanem az csak Lawrence lehetett, vagy John. Na már most, ha Lawrence lett volna, akkor Mary Cavendish viselkedése továbbra is megmagyarázhatatlan. Ha viszont John volt az illető, akkor a dolog nagyon is természetesen magyarázható. Tehát, kiáltottam, amint agyam világosság ragyult, John veszekedett aznap délután az anyjával. Pontosan. És ezt maga mindvégig tudta. Hát természetesen. Mrs. Cavendish viselkedése másképpen nem lett volna magyarázható. És mégis azt mondja, hogy lehet, hogy John-t felmentik. Poirot vállat volt. Hát persze, hogy azt mondom. A bűnvádi eljárás során majd minden kiderül, de nagyon valószínű, hogy az ügyvédei azt tanácsolják majd neki, hogy egyelőre ne védekezzék. Azt majd a tárgyalásra tartogatják. És jut eszembe, egy valamire figyelmeztetnem kell, barátom, az én nevem nem szerepelhet ebben az ügyben.
Micsoda?
Nem, hivatalosan semmi közöm hozzá. Amíg az utolsó láncszemet meg nem találtam, a kulisszák mögött kell maradnom. Mrs. Cavendishnek pedig azt kell hinnie, hogy a férje érdekében, nem pedig ellene dolgozom.
De hát ez mégse járja, tiltakoztam.
Hát dehogy is nem. Nekünk a legravaszabb és leggátlástalanabb emberrel van dolgunk, és minden hatalmunkban álló eszközt fel kell használnunk, hogy ne csúszszék ki a kezünk közül. Ezért igyekszem annyira a háttérben maradni. Minden felfedezés Jepp nevéhez fűződik, övé lesz minden dicsőség. Ha engem egyáltalán tanúságtételre szólítanak, szélesen elvigyorodott, akkor bizonyára a védelem tanúja leszek. Alig akartam hinni a fülemnek. Ez teljesen a regle, szabályszerű, folytatta Poirot. S a legkülönösebb, hogy tudok úgy tanúskodni, hogy leromboljam vele a vád egyik állítását.
Melyiket?
Azt, amelyik a végrendelet megsemmisítésére vonatkozik. John Cavendish nem semmisítette meg a végrendeletet.
Poirot igaz prófétának bizonyult. Nem fogom részletezni a rendőrbírósági eljárást, mivel unalmas volna megismételni a sok ismert részletet. Azt azonban elmondhatom, hogy John Cavendish nem védekezett, és ezért elrendelték a bűnvádi eljárást. Szeptemberben mindannyian Londonban voltunk. Mary Kensingtonban bérelt házat, Poirot is csatlakozott a családi együtteshez. Én a hadügyminisztériumban kaptam állást, úgyhogy állandó érintkezésben lehettem velük.
Ahogy múltak a hetek, Poirot idegállapota egyre rosszabbodott. Még akkor is hiányzott az a bizonyos utolsó láncszem, amiről beszélt. Magamban azt reméltem, nem is fogja megtalálni, mert miféle boldogság várhat Maryre, ha Johnt nem mentik fel. Szeptember 15-én John Cavendish-t bíróság elé állították az Old Bailey-ben. Emily Agnes Inglethorpe ellen elkövetett előre megfontolt gyilkosság vádjával. John nem vallotta magát bűnösnek. Sir Ernest Heavy Vétör a híres királyi tanácsos védte. Mr. Phillips ügyész királyi tanácsos olvasta fel a vádat. A gyilkosság, mondta, előre megfontolt szándékkal és hidegvérrel történt. Egyszerűen arról volt szó, hogy egy szerető gyanútlan asszonyt előre megfontolt szándékkal meggyilkolt a mostoha fia, akivel az asszony úgy bánt, mintha az édesanyja lett volna. Gyerekkora óta ő tartotta el. Feleségével együtt a legnagyobb kényelemben éltek a Stillesi kastélyban. Mrs. Inglethorpe anyai gondoskodásától és figyelmességtől körülvéve nagy lelkű jótevőjük volt. Mr. Phillips felajánlotta, hogy tanúkat állít ki annak bizonyítására, hogy a vádlott, ez a züllött és tékozló alak az anyagi csőd szélén állt, valamint hogy viszonya volt Mrs. Rikes-el egy szomszédos gazda feleségével. És mivel ez mostoha anyja tudomására jutott, az számon kérte viselkedését a halála előtti délután, a számon kérés veszekedésé fajult, amelynek egy részét többen is hallották. Előző nap a vádlott strichnint vásárolt a falu patikájában, áruhát viselt, amelynek segítségével másra akarta terelni a gyanút, Mrs. Inglethorpe férjére, akire eszeveszetten féltékeny volt. Szerencsére Mr. Inglethorpe megtámadhatatlan alibivel rendelkezett. Július 17-én délután, folytatta az ügyész, mindjárt a fiával folytatott veszekedés után Mrs. Inglethorpe új végrendeletet készített. Másnap reggel megtalálták ennek a végrendeletnek égett maradványait Mrs. Inglethorpe kandallójában, de bizonyítékok kerültek napvilágra, amelyből kiderült, hogy ez a végrendelet a férje javára készült. Az elhunyt már a házasságuk előtt készített egy végrendeletet Mr. Inglethorpe javára, de... és itt Mr. Phillips hatásosan felemelte a mutatóujját. A vádlott ennek nem volt tudatában. Hogy mi késztette az elhunytat arra, hogy új végrendeletet készítsen, amikor a régi még megvolt, erre Mr. Phillips nem tudott válaszolni. A hölgy idős volt, az is lehet, hogy régiről megfeledkezve, vagy ami valószínűbb lehet, hogy azt hitte, hogy a házassággal hatályát veszíti, mint ahogy erről is volt szó. A hölgyek nem mindig tájékozottak jogi kérdésekben. Körülbelül egy évvel ezelőtt a vádlott javára is készült egy végrendelet. Tanúkat fog felvonultatni, akik bizonyítják, hogy a végzetes estén a vádlott vitte oda mostoha anyjának a fekete kávét. Még azon az estén bebocsátást nyert a szobájába, amely alkalmat kétségkívül arra használta fel, hogy megsemmisítse a végrendeletet, amely tudomása szerint ismét azt tette érvényessé, amelyik az ő javára készült. A vádlottat Jeb felügyelő, a rendőrség kiváló szakembere tartóztatta le, miután a szobájában megtalálta ugyanazt a fiola strichnint, amelyet az állítólagos Mr. Inglethorpe a gyilkosság előtti délután vásárolt a falu patikájában. Döntse el a tisztelt bíróság, hogy ezek a terhelő tények elegendőek-e a vádlott bűnösségének bizonyítására. Majd burkoltan célozva arra, hogy elképzelhetetlennek tartja, hogy a bíróság másként határozzon, Mr. Phillips leült és megtörölte a homlokát. A vád első tanúi lényegében ugyanazok voltak, akik már a halott szemlén szerepeltek, először az orvosi tanúságtételre került sor. Sir Ernest Heavyweather, aki Anglia szerte hírhet volt arról, hogyan rohanta le gátlástalanul a tanúkat, mindössze két kérdést tett fel.
Ha jól tudom, Dr. Bauerstein, a strichnin gyorsan ható méreg.
Igen.
S ha nem csalódom, ön képtelen számot adni arról, mi okozta ebben az esetben a késedelmet.
Igen.
Köszönöm.
Mr. Mace felismerte az üvegcsét, amelyet a bíró nyújtott át neki, s amelyet ő Mr. Inglethorpe-nak adott el. Újabb kérdésre elmondta, hogy Mr. Inglethorpe-ot csak látásból ismerte, sohasem beszélt vele. A tanút nem vetették alá keresztkérdéseknek. Alfred Inglethorpe-ot szólították, aki tagadta, hogy ő vásárolta a mérget. Azt is tagadta, hogy veszekedett volna feleségével.
Több tanú bizonyította ezeknek az állításoknak a hitelességét. A kertészek következtek, akik tanúként írták alá a végrendeletet, majd Dorcast szólították. Dorcas, aki utolsó csepp véréig hű volt a fiatal úrakhoz, tagadta, hogy John hangját hallotta volna, mindennek és mindenkinek ellenére határozottan kijelentette, hogy Mr. Inglethorpe volt a budoárban az ő asszonyával. John a vádlottak padján szomorkásan elmosolyodott. Ő tudta a legjobban, milyen hiába való ez a bátor szembeszállás, hiszen a védelem nem is tagadja ezt a pontot. Mrs. Cavendish-t persze nem szólíthatták tanúságtételre, hogy a férje ellen tanúskodjék. Több másra vonatkozó kérdés után Mr. Phillips megkérdezte. Emlékszik-e arra, hogy június hónapban csomag érkezett Mr. Lawrence Cavendish részére a Parkson cégtől? Dorcas a fejét rázta. Nem emlékszem, uram. Lehet, hogy így volt, de Lawrence úr június egy részében nem is volt odahaza. Abban az esetben, ha akkor érkezett a csomag, amikor nem volt odahaza, mi történt vele? Vagy felvittük a szobájába, vagy utána küldtük. Ön? Nem, uram, én ott hagytam volna a halban az asztalon. Az ilyesmivel Miss Howard szokott foglalkozni. Evelyn Howardot szólították, s miután más kérdéseket is feltettek neki, a csomag felül is kikérdezték. Nem emlékszem. Olyan sok csomag érkezik. Egy bizonyos csomagra nem tudok visszaemlékezni. Nem tudja, hogy Mr. Lawrence Cavendish után küldték-e Wellsbe, vagy pedig felvitték a szobájába? Nem hiszem, hogy utána küldtük. Emlékeznék, ha így történt volna. Tegyük fel, hogy csomag érkezett Mr. Lawrence Cavendish részére. Majd az a csomag nyomtalanul eltűnt. Észrevette volna-e ön az eltűnését? Nem hiszem. Arra gondoltam volna, hogy valaki intézkedett vele kapcsolatban. Úgy tudom, Miss Howard, hogy ön volt az, aki ezt a csomagoló papírt megtalálta. Feltartotta ugyanazt a poros papírt, amelyet Poirot-val együtt megvizsgáltunk Stilesben a nappaliban. Igen, én voltam. Mit kezdte keresni? A belga detektív, aki az esettel foglalkozott, kért meg rá. Végül is hol talált rá? Az egyik szekrény tetején. A vádlott szekrényének a tetején? Igen, azt hiszem. Hát nem maga találta meg? De igen. Akkor tudnia kell, hol találta. Igen, a vádlott szekrényének a tetején. Ez így már jobban hangzik. A Parkson színházi jelmezkészítő cég alkalmazottja tanúsította, hogy június 29-én Mr. Cavendish címére feladta a megrendelt szakált. A rendelés levélben érkezett postautalvány mellékelve. Nem, a levelet nem őrizték meg. Minden rendelésnek nyoma van a könyvelésben. A szakált Cavendish úr nevére a Stilesi kastélyba küldték. Sir Ernest Heavy Waiter nehézkesen felemelkedett. Honnan írták a levelet? A Stilesi kastélyból. Ugyanarról a címről, ahová a csomagot küldte? Igen. És onnan jött a levél? Igen. Heavy Waiter úgy csapott le rá, mint valami ragadozó. Honnan tudja? Nem értem a kérdést. Honnan tudja, hogy Stilesből jött a levél? Megnézte a bélyegzőt? Nem, de szóval nem nézte meg a bélyegzőt. Mégis biztosan állítja, hogy Stilesből jött a levél, de valójában bárhol lebélyegezhették azt a levelet. Igen. Valójában azt a levelet, bár fejléces levélpapírra írták, bárhol feladhatták. Például Wellsben is. A tanú elismerte, hogy az is lehetséges. Sir Ernest pedig jelezte, hogy megvan elégedve a válasszal. Elizabeth Wells, a második szobalány Stilesben, kijelentette, hogy miután lefeküdt, eszébe jutott, hogy erre teszelte a bejárati ajtót, ahelyett, hogy csak kilincsre csukta volna, ahogyan Mr. Inglethorpe meghagyta. Ezért újra lement, hogy helyrehozza a hibát. Aprón ezt halván a nyugati szárny felől arrafelé kukucskált, és azt látta, hogy John Cavendish kopogtat Mrs. Inglethorpe ajtaján. Sir Ernest Heavy Waiter röviden elintézte, könyörtelen keresztkérdései következtében Elizabeth ellentmondásokba keveredett, Sir Ernest pedig ismét elégedett mosollyal foglalt helyet. Miután Anni is tanúvallomást tett, a padlón talált gyertyafolttal kapcsolatban, meg hogy látta, hogy a vádlott vitte be a kávét a budoárba, a tárgyalást másnapra elnapolták. Hazafelé menet Mary Cavendish elkeseredetten szitta az ügyészt.
Micsoda undorító fráter, és milyen hálót szőtt az én szegény Johnom köré. Hogy csülte, csavarta az apró kis tényeket, amíg mindenről kiderült, hogy nem is az, ami.
Holnap majd minden másképpen lesz, igyekeztem vigasztalni.
Igen,
válaszolt elgondolkozva, aztán hirtelen suttogva megkérdezte.
Mr. Hastings, nem gondolja, ugye, hogy lehetetlen, hogy Lawrence volt? Nem, az egyszerűen lehetetlen.
De én magam sem láttam világosan, s mihelyt egyedül maradtam Poirot-val, mindjárt meg is kérdeztem tőle, hogy véleménye szerint Sir Ernest hová akar kiukadni.
Ó, mondta Poirot az elismerés hangján. Okos ember az a Sir Ernest. Gondolja, hogy Lawrence-et tartja bűnösnek?
Nem hinném, hogy bármiben is hisz, vagy hogy egyáltalán törődik vele. Nem, ő egyszerűen csak akkora zűrzavart akar teremteni az esküdtség tagjainak a fejében, hogy megoszoljanak a vélemények, hogy melyik testvért tartják bűnösnek. Sir Ernest abban mesterkedik, hogy legalább annyi bizonyítékot mutasson fel Lawrence, mint John ellen, és cseppet sem vagyok biztos benne, hogy nem fog sikerrel járni.
A tárgyalás következő napján Jepp detektív felügyelő tanúskodott először. Tanúvallomása rövid volt és tömör. Miután a további eseményekről beszámolt, így folytatta. A kapott információ alapján Summer High főfelügyelővel átkutattuk távollétében a vádlott szobáját. A fiókos szekrényében, fehér nemű alá rejtve a következőket találtuk. Először is egy aranykeretes csittető szemüveget, amely hasonlít arra, amelyet Mr. Inglethorpe visel. Ezt be is mutatták, másodszor ezt az üvegcsét. Az üvegcsét a gyógyszer és segéd már azonosította, parányi kék fiola, amelyben kevéske fehér kristálypor található a következő felirattal. Strychnin hidroklorid méreg. A detektívek újabb bizonyítékot is találtak a rendőrbírósági eljárás megindítása óta. Egy darab hosszúkás, majdnem vadonatúj itatós papírt. Mrs. Inglethorpe csekkfüzetében találtak. Ez kétségkívül azt a tényt látszik megerősíteni, hogy a megsemmisített végrendelet az elhunyt férjének javára készült. Jepp ezek után elővette azt a megszenesedett papírdarabot, amelyet a kandallóból kotortak elő, és ez a padlásról előkerült szakál felfedezésével teljesítette a bizonyítékot. De Sir Ernest keresztkérdései még hátra voltak. Melyik napon kutatta át a vádlott szobáját?
Július 24-én, reggel.
Pontosan egy héttel a tragédia után?
Igen.
Mint mondotta, ezt a két tárgyat a fiókos szekrényben találta, s a fiók nem volt bezárva?
Nem.
Az ön számára nem tűnik valószínűtlennek, hogy az az ember, aki a bűntényt elkövette, a nyitott fiókjában tartja a bizonyítékokat, ahogy azt bárki megtalálhassa.
Hát lehetséges, hogy sietében tette oda.
De hiszen az imént mondta, hogy a bűntény után egy héttel találta ott. Nem gondolja, hogy ez alatt elegendő ideje lett volna, hogy eltegye onnan, és meg is semmisítse?
Lehetséges.
Itt nem lehetőségekről van szó. Elegendő idő állt rendelkezésére, hogy ezeket a tárgyakat eltávolítsa, igen vagy nem?
Igen.
A ruhacsomó, amely alatt ezeket a bizonyítékokat megtalálta, nehéz volt vagy könnyű?
Inkább nehéz.
Más szóval téli alsó nemű volt. Nyilvánvaló, hogy a vádlott ebben az évszakban nem igen nyúlt bele abba a fiókba.
Talán nem.
Szíveskedjék a kérdésemre válaszolni. Feltételezi, hogy a vádlott a legtikkasztóbb nyári hőségben abban a fiókban keresgélt, amelyikben a téli holmiát tartotta? Igen vagy nem?
Nem.
Ebben az esetben nem tartja lehetségesnek, hogy a szóban forgó tárgyakat egy harmadik személy tette oda, s hogy a vádlottnak fogalma sem volt a tárgyak jelenlétéről.
Elképzelhetőnek tartom.
Ezek szerint lehetséges?
Igen.
Köszönöm, ez minden. Újabb bizonyítékok következtek. Bizonyítékok arra nézve, hogy a vádlott július végén milyen anyagi nehézségek közé jutott. Bizonyítékok arra nézve, hogy viszonya volt Mrs. Reichsel, Szegény Mary milyen rosszul eshetett ez egy ilyen büszke asszonynak. Evelyn Howard állításai igaznak bizonyultak, csak hogy az Alfred Inglethorpe iránt érzett ellenszenve arra a következtetésre juttatta, hogy ő az érdekelt fél. Ezután Lawrence Cavendish-t hallgatták ki. Mr. Phillips kérdéseire halkan válaszolva tagadta, hogy júniusban bármit is rendelt volna Parksontól. S mi több, június 29-én nem is tartózkodott odahaza, hanem Wellsben volt. Sir Ernest azonban harciasan előtolta az állát.
Tehát tagadja, hogy június 29-én fekete szakát rendelt Parksontól?
Tagadom.
Úgy? Abban az esetben, ha a bátyjával történne valami, ki örökli a Steele-i kastélyt?
E kérdés brutalitásába Lawrence egészen belepirult. A bíró halk mormogással juttatta kifejezésre rosszallását, s a vádlott dühösen előrehajolt a vádlottak padján. Harry Hater azonban védence mérgével sem törődött.
Van olyan szíves és válaszolna a kérdésre?
Feltételezem, mondta Lawrence csöndesen, hogy én örökölném.
Mit akar azzal mondani, hogy feltételezi? A bátyának nincs gyereke, ezért maga örökölné, ugyebár?
Igen.
Így már egészen más,
mondta Heavy Water, mint egy megenyhült fenevad.
És egy jó csomó pénzt is örökölne, ugyebár?
No de, Sir Ernest, tiltakozott a bíró, ezek a kérdések nem a tárgyhoz tartoznak.
Sir Ernest meghajolt, mint aki elérte célját, majd így folytatta.
Július 17-én, kedden, ha jól tudom, egy vendégükkel meglátogatta a Tadmisteri Vörös Kereszt Kórház gyógyszertárát.
Igen.
Kinyitotta-e ön az alatt a néhány másodperc alatt, amíg egyedül volt a méregszekrényt, hogy megvizsgáljon néhány üvegcsét?
Én... Hát lehetséges, hogy így volt.
Azt kérdeztem, hogy így volt-e?
Igen. Sir Ernest valósággal rátámadt a következő kérdéssel.
Volt-e olyan üvegcse, amelyet különösképpen szemügyre vett?
Nem, nem hiszem.
Vigyázzon, mit mond, Mr. Cavendish. Én egy kis üvegcse strychnin hidrokloridról beszélek.
Lawrence valósággal elzöldült.
Nem, egészen biztos vagyok benne, hogy nem. Akkor mivel magyarázza, hogy felismerhető új lenyomatot hagyott rajta?
Olyan ideges alkatnál, mint Lawrence, Sir Ernest gátlástalan modora meglehetősen hatásosnak bizonyult.
Lehetséges, hogy megfogtam az üvegcsét. Én is úgy gondolom. Talán ki is vett az üveg tartalmából?
Természetesen nem.
Akkor miért fogta a kezébe?
Valamikor orvosnak készültem. Az ilyesmi magától érthetődően érdekel.
Ó! Tehát a mérgek magától értetődően érdeklik. De azért várt addig, amíg egyedül maradt, hogy kielégítse ezt az érdeklődését?
Ez merő véletlen. A többiek ott vannak, ugyanazt tettem volna, ha látják.
És mégis, véletlenségből úgy alakult, hogy a többiek nem voltak ott.
Nem, de...
Tulajdonképpen egész délután mindössze néhány másodpercig hagyták magára, és mégis úgy esett, hogy ez alatt a néhány másodperc alatt elégítette ki természetes érdeklődését a strychnin hidroklorid iránt.
Lawrence szánalomra méltóan hebegett.
Én...
Sir Ernest elégedett, s nagyon is sokat mondó arckifejezéssel kijelentette.
Nincs több kérdésem, Mr. Cavendish.
A keresztkérdéseknek ez a sorozata nagy izgalmat keltett a hallgatóság körében. A jelenlévő, divatosan öltözött hölgyek összedugták a fejüket, és olyan hangosan suttogtak, hogy a bíró dühösen fenyegetőzni kezdett, hogy kiürítteti a termet, ha nem lesz azonnal csend. Ezután már nem volt sok tanúvallomás. Az írásszakértők nyilatkoztak az Alfred Inglethorpe aláírással kapcsolatban, amely a patika méregkönyvében szerepelt, egyöntetűen kijelentették, hogy kétségkívül nem az ő kézírása, és azon véleményüknek adta kifejezést, hogy esetleg a vádlott hamisította. A keresztkérdésekre elmondták, hogy lehetséges, hogy valóban a vádlott kézírása ügyesen eltorzítva. Sir Ernest Heavy Water beszéde, amellyel a védelmet megnyitotta, nem volt hosszú,
de tekintélyének súlya mögötte állt. Azt mondta, életében még nem látott olyat, hogy valakit ilyen kevés bizonyíték birtokában gyilkossággal vádoljanak. A vád nem csak, hogy teljes mértékben esetleges, de legnagyobb részében nem is bizonyított. Vegyék csak elő a tanúvallomásokat, és rostálják meg részrehajlás nélkül. A strichnint a vádlott szobájában a fiókban találták. A fiók, mint a vádlott rámutatott, nem volt bezárva, s az is kiderült, hogy nincs bizonyíték arra nézve, kirejtette oda a mérget. Minden bizonnyal valaki harmadik személy által elkövetett, elvetemült és rossz indulatú cselekedett, amellyel a gyanút a vádlottra akarta terelni. A vád egyetlen olyan bizonyítékkal sem tudott előállni, amely azt támasztja alá, hogy a vádlott rendelte volna a fekete szakált Parksontól. A veszekedést, amely a vádlott és mostoha anyja között folyt, készséggel elismerték,